dicsőség és hála legyen az Úrnak, Frank testvér. Pál apostol azt írja a rómabelieknek, hogy itt sóhajtozunk és várakozásban vagyunk, hogy az Úrral lehessünk. És miközben énekeljük a dicsőséges énekeket, vagy hallgatjuk őket, teljes szívünkből kívánjuk magunknak, hogy ez a nap hamarosan eljöjjön. El kell annak jönnie, hogy azt mondhassuk, jövel hamarosan, Uram Jézus. Talán még egy kis időbe telik, amíg ezt az állapotot elérjük, de el fog jönni, mert így van megírva. Elérkezik az az óra, amelyben egy olyan vágyakozásunk lesz, és egyszerűen azt fogjuk mondani, jövel hamarosan, Uram Jézus, hogy mindannyian már nem szeretünk a Földön lenni egyáltalán. Jelenleg bizonyára még egész jól meg vagyunk. Lehet, hogy ezzel vagy amazzal nem értünk teljesen egyet, de legyünk őszinték, ki szeretne annyira teljesen felmenni már az Úrhoz. Vannak némelyek, bizonyára néhányan vannak. Visszagondolok itt arra a nagyon idős testvére, aki már jóval 80 év fölött volt, és mindig arról prédikált, hogy milyen csodálatos a mennyben, és amikor a halál el akarta őt vinni oda át, mindent mozgásba vetett, hogy mindenki azért imádkozzon, hogy Isten mégse vigye még el. Igen, előtte még minden olyan szép volt oda át, és amikor oda kellett volna menni, ahol minden szép, nem akart menni, semmi áron, itt akart maradni. Nos, ez ne legyen így a mi esetünkben. Hadd legyen, hogy a mi szavaink és a bizonyságtételünknek és az életünknek összhangban legyen. Amikor azt mondjuk, Uram, mi szeretünk téged, akkor annak valóban igaznak kell lennie. Akkor azok nem csak szavak lehetnek, hanem isteni valóságnak kell lennie kegyelemből. Hálásak vagyunk, hogy összegyűlhetünk folyamatosan, szinte ki akarom azt a szót mondani, hogy szégyenkezem, amikor itt látlak benneteket, és tudom, hogy néhányan közületek hosszú útakat tettek meg, és eljöttetek, hogy halljátok az Úr szavát. Micsoda komolyság és bizonyosság kell, hogy legyen abban, ami itt hirdetve van. Micsoda felelősség társul ehhez. Isten mindeddig megsegített bennünket, hogy valóban csak azt hirdessük, amivel ő előtte meg is állhatunk. Ha mindent ilyen bizonyossággal tudnék mondani és tudatosítani, akkor határozottan tudnám, az íge hirdetés attól cették helytálló. A második kérdés az, hogy vajon mi mindig egyetértünk-e az íge hirdetéssel. De hiszen Istennél minden lehetséges. Ő képes plusz tanítást adni nekünk, képes eljuttatni minket arra az álláspontra, hogy mindkettő megegyezzen. Nem szeretném elmullasztani, hogy mindannyiótokat szívélyesen köszöntselek. És amint tudjátok, egyszerűen kitűztem magam elé a célt, hogy minden első hétvégén itt legyek. És nagyra értékelem, ha eljöttök, hogy együtt szemügyre vegyük Isten ígéjét. Ha belegondolok, közelről és távolról eljövünk ide, hogy meghallgassuk Isten ígéjét. Bár lenne, hogy kizárólag Isten ígéje legyen az, amit elejétől a végéig hallhatunk. És akkor ma látom a mi szeretett Vogt testvérnőnket is, aki halálos beteg volt, és aki szeretett volna ugyan hazamenni, és akit az Úr mégis itt hagyott. Isten áldjon meg téged! Még mindig jól emlékszem a kórházi látogatásra. Emberileg nézve mindannyiunknak nem volt reményünk, és Isten mégis így alakította. Ha azt tudjuk mondani, Uram, legyen meg a te akaratod, és komolyan így is gondoljuk. Néha kimondjuk, és nem gondoljuk komolyan. De amikor szívből mondjuk, és komolyan gondoljuk, amikor megtudtam, vagy meghallottam, hogy jössz ma, eszembe jutott az az idézet, amit nem rég küldtél nekem, és felolvasom. Jézus szolgájának egy imája. Te elhívtál engem, Uram, arra, hogy a te szolgálatodban álljak. A te trónod lépcsőjénél hadd könyörögjek hódolattal. Segíts, hogy hirdessem az üdvösséget, amellyel megajándékoztad a világot, hogy sok lélek megtaláljon téged, aki szereted és vezeted őket. Hadd éljem azt a szeretetet, amellyel mindig szeretsz engem, és hadd adjam tovább az örömöt, amelyet te adsz nekem. Még ha tombolnak is az ellenségek, és megtörik az erőm, te dicséretté változtatod a szenvedést, minden ködöt világossággá teszel. Erős kézzel tartasz engem őrségben állni, hadd teljesítsem a szolgálatot, amellyel te megajándékoztál engem. Gyakran nézegetem, bekeretezve van az asztalomon, most vettem elő, hogy hangosan felolvashassam. Ez az én szívből jövő kívánságom is. Számomra ez mindennél többet jelent. Krisztus az én életem, és a halál az én nyereségem. Újra és újra elmondtuk, ha vele élünk, akkor vele fogunk meghalni is, vagyis átmegyünk a dicsőségbe. Nagyon jó híreink vannak mindenhonnan. Az emberek úgy akarják hallani Isten szavát, mint még soha ezelőtt, és reméljük, hogy felvirat egy igazi aratás időszaka. Egy olyan aratási időszak, amelyben sok lelkeket be lehet vinni Isten országába. Ma reggel is kaptam egy telefonhívást Kenyából, és ott egy olyan csoport van, amelyik felekezetre való tekintet nélkül kampányokat készített elő Billy Grahamnek, Osbornnak és Sterulónak, az összes hírneveseknek úgy mond. És ezek az emberek hallottak arról a szolgálatról, amit Isten nekem adott, és már többször megkérdezték, és ma reggel véglegesen, hogy tényleg el fogok-e jönni, és március második hétvégén valóban egy olyan tömeg előtt fogok-e ott beszélni, mint még soha ezelőtt. Isten ajtókat nyit, kapukat nyit meg. Az ő ígéje nem fog üresen visszatérni, hanem beteljesíti azt, amire elküldte ő. És én hiszem, hogy amíg az Úr el nem jön, addig a kegyelem idejében élünk. Senki sem fog tudni engem meggyőzni arról, hogy a kegyelem ideje valamikor már elmúlt vagy véget ért. Nem. Maga a mi Urunk mondta, dolgozzatok, amíg el nem jövök. És amikor az utolsó is bejön, akkor bezárul az ajtó, és akkor akkor az Úrnál leszünk. De vannak különleges imakérések is, amelyeket telefonon továbbítottak nekem, és amelyeket ma az Úr elé fogunk terjeszteni. Innen előről nem lehet mégsem mindent kimondani. A jó és a rossz mindig egymás mellett zajlik párhuzamosan. És különösen akkor, amikor Isten valami dicsőséges dologra készül, az ellenség mindent latba fog vetni, hogy megakadályozza Isten ügyét, vagy feltartóztassa azt. De nem magunkban, vagy a saját meggyőződésünkből, hanem Istenre feltekintve, meggyőződéssel mondhatjuk, hogy Jézus a győztes. Legyenek a dolgok úgy, ahogy vannak. Ha kegyelemből Ábrahám magvává lettünk, akkor nem arra tekintünk, ami a szemünk előtt van, hanem arra, aki az ígéretet adta. És úgy tekintünk rá hittel, mintha már látnánk őt. És abban a meggyőződésben élünk, hogy valóban beteljesíti mindazt, amit ígéretben adott. Egy más lehetőség nincsen is. Az Istenben vetett hit azokhoz az ígéretekhez kapcsolódik, amelyeket az ő szavaiban adott az ő népének. És nem ismerjük Istent másként, csak úgy, mint aki hűséges és igaz, aki nem tudja és nem is akarja megszegni az ő szavát, hanem, ahogy a zsidókhoz írt levélben is gyakran olvashattuk, hogy akaratának változhatatlanságát esküvel is megerősítette. Talán fel kellene ezt olvasnom, mert ez egy olyan megerősítése a hitnek, amire mindannyiunknak szüksége van, még akkor is, ha néha azt gondoljuk, hogy anélkül is boldogulunk. Mindannyiunknak szüksége van a hit erőteljes megerősítésére. A zsidókhoz írt levél 6. fejezetében vannak ezek a csodálatos szavak. Zsidókhoz írt levél 6. fejezet, és pedig a 15. verstől. Zsidók 6.15-től. És ilyen módon türelmesen kitartott Amaz, és elnyerte azt, ami ígéretbe lett adva. Köztudott dolog az, hogy az emberek valami magasabb rendűre esküsznek, és az eskü megerősítésül szolgál számukra, úgyhogy minden ellentmondás vagy ellenvetés ki van zárva. Ezen okból Isten is, mivel az ő ígéretének örökösei számára különösen egyértelművé akarta tenni az ő tanácshatározatának megmásíthatatlanságát, egy esküvel kezességet vállalva fellépett, mint garanciavállaló, hogy két megmásíthatatlan tény által, amelyekben Isten semmiképpen sem téveszthetett meg bennünket, egy erőteljes bátorítást kapjunk mi, akik menedékünket arra választottuk, hogy megragadjuk a számunkra megnyílt reménységet. Micsoda csodálatos és dicsőséges ígeszakasz! Ez nem csak, hogy megvigasztal bennünket, hanem megerősít. Bízalmat ad a hitünkben, felemel, és új bátorságot ad az Úr szolgálatára és követésére. Abban a tudatban, hogy ahogy Ábrahám esetében megígérte, majd azután beteljesítette, úgy meg fogja tenni minden hívővel kegyelemből. Isten megtartja az adott ígéreteket. Inkább leszakad az ég, mint hogy becsapjon engem az ő szava. Miért vezetett minket Isten azon a módon, hogy az ő szavára helyezzük a hangsúlyt? Nem valami magyarázatokra vagy értelmezésekre, amelyek ma így, holnap másképp lehetnek, hanem Isten tévedhetetlen, örökké érvényes, örökké megmaradó, változatlan szavára, majd megmásíthatatlan szavára. És erre maradunk megalapozva kegyelemből. Ha megítélés nélkül visszatekintünk arra sok változatra, amelyek napjainkban magyarázatokként már előlettek adva napjainkban, akkor újból hálát adhatunk azért, hogy az Úr megtartott bennünket az ő ígéjének keretei között. Ma estére nem készültem semmilyen ígével, de a Kupfer testvérrel folytatott rövid beszélgetésből szeretnék kitérni arra a tényre, amelyel Branham testvér szolgálata révén megismerkedtünk, vagy megismertünk. Nevezetesen az utolsó jellel, amellyel az Úr megajándékozta az ő gyülekezetét, ahogyan Izrael népét az időben a samaritánusokat és Ábrahám idején is, hogy kinyilatkoztatta, vagy feltárta a szívek gondolatait. És amint jól tudjátok, vannak testvérek, akik a Szentírás tanúságtételén túlmutatva jobbra és balra túloznak. És amikor itt meg van írva, hogy azokban a napokban, amikor az ember fia kinyilatkoztatja magát, és akkor Branham testvér erre hivatkozik, akkor azt mondják, látjátok, ő maga volt az, ő volt az. De ha alaposan szemügyre vesszük a Szentírást, akkor még mindig különbséget tudunk tenni az Úr Jézus, és egy olyan szolgálat között, amely az ő nevében lett végrehajtva. Ha ezt már nem tudjuk megtenni, akkor nem tudom, mit tudunk egyáltalán. És ennek a húsunk és vérünk részévé kell válnia, át kell hatolnia a lelkünkön és szellemünkön, csontjainkon és vellőnkön, hogy örökre sziklaszilárdak maradjunk Isten ígéjében. Mielőtt rátérnék a Lukács 17-re és a Máté 24-re, hadd mutassam meg nektek, hogy a Szentírást nem lehet csak eszünkkel vagy a fejezetek sorrendjében olvasni, hanem a szellem általi kinyilatkoztatásra van szükség ahhoz, hogy minden a helyére legyen állítva, oda, ahova tartozik. Amikor a Szentírásban az Úr eljöveteléről olvasunk, akkor többször is találjuk az evangéliumokban és a levelekben, majd különösen a Jelenések könyvében. Újra és újra utalás van adva rá, például a Jelenések könyve 16. fejezetében. Csak néhány szentírási részt emelek ki konkrétan, és szeretnék megmutatni nektek valamit ezáltal. Jelenések könyve 16. fejezet, a 15. vers. Meglássátok, én úgy jövök el, mint egy tolvaj. Üdvös állapotban van az, aki vigyáz, és készen tartja ruháit, hogy ne kelljen mesztelenül jönnie-mennie, és ne tűnjön fel az ő szégyene. Ne látszodjon az ő szégyene. Ez van itt megírva a Jelenések 16. fejezetének 15. versében. Voltak éppen már a 14. fejezetben is olvashattuk volna, most megteszem ezt is, hogy azt se hagyjuk ki. Jelenések könyve 14. fejezet, 14. vers. Már most egyszer csak láttam, láttam egy fehér felhőt, és a felhőt az egy emberfiához hasonló ember ült. A fején egy aranykorona volt, a kezében pedig egy éles sarló. És így tovább, és így tovább. Most a 19. fejezetet olvassuk. Itt az első verstől kezdve a dicsőségben tartott menyegzői ünnepség van leírva. Jelenések 19, az első verstől. Ezután egy olyan morajlást hallottam, amely olyan hangú volt, mint egy nagy sokaság hangos ujongó kiáltása, akik így kiáltottak a mennyben. Halleluja! Az üdvösség, a dicsőség és a hatalom, az erő a mi Istenünké. És így tovább, és így tovább. Aztán a 9. versben ez áll. Akkor ezt mondta nekem. Írd meg! Üdvös állapotban vannak azok, akik meghívást kaptak a menyegzői vacsorája, a bárány menyegzői vacsorájára. És itt le van írva a menyegzői vacsora. Előtte imé meglást, én jövök, imé ő eljön a felhőkkel, újra és újra az utalás, itt a menyegző ünnepség van feltüntetve számunkra. És a jelenések könyve 21. fejezetében, az első versben olvasunk az új égről és az új földről. Jelenések 21. fejezet első verse. Akkor láttam egy új eget és egy új földet, mert az első ég és az első föld eltűntek, és a tenger sem létezett többé. Ha figyelembe vesszük a sorrendet, a 19. fejezetben az első verstől a 10. versig a menyegzői vacsora, a 11. verstől kezdve leszáll az Úr, következik a végső csata, az ég összes madarai összegyűlnek, így olvashatjátok a 17. verstől, hogy megegyék a királyok és a hadseregek vezetőinek húsát, mert az Úr eldöntött az utolsó csatát, és véget vetett mindennek. Aztán a jelenések 20-ban, az első verstől kezdődően le van írva az ezer éves királyság. A 7. vers aztán így szól, de amikor aztán letellik az ezer esztendő, a sátán szabadon lesz engedve a börtönéből. Ezután következik a végső ítélet a 11. verstől a 20. fejezet végéig. Aztán a 21. fejezet első versében pedig az új égről és az új földről van szó. Aztán a 2. versben a Szent Városról, az új Jeruzsálemről, amely leszáll a mennyből, Istentől kifolyólag, felruházva, mint egy mennyasszony. És most meg fogtok lepődni, nem keveset, amikor mindezek után újra felolvasom nektek a 22. fejezetből azt, amit mindezek előtt, a fejezetek előtt olvastam fel nektek. Jelenések könyve 22, itt a 6. verstől olvassuk. Jelenések 22. fejezet 6. verstől. Akkor ő ezt mondta nekem, ezek a szavak megbízhatóak és igazak. És az Úr, a prófétai szellemek Istene, elküldte az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak, mi az, ami hamarosan meg kell történjen, és meglásd, ime hamarosan eljövök, üdvös állapotban van az, aki megtartja, vagy kitart eme könyv proféciáinak szavai mellett. Ha kronológikusan időrend szerint vennénk tekintetbe a folyamatokat, mindez olyan csodálatosan illeszkedik egymás után. És aztán a 19., 20. és 21. fejezet után jön még egyszer a 22. fejezet. És amikor a 20. fejezetben már tekintetbe vesszük az utolsó ítéletet, és látjuk a fehér trónt, könyvek nyíltak meg, és az élet könyve is. is minden ember meg lett ítélve, és aki nem találtatott beírva az életkönyvébe, azt a tűz, az a tűz tavába lett vetve. Ez a második halál. Azután az új ég és az új föld, mindez csodálatosan illeszkedik egymáshoz. Aztán jön a 22. fejezet, amely ismét visszavezet bennünket az időrendi folyamatokba. Vissza az időrendi folyamatokba azért, mert még mindig a hónapokról van szó. Felolvasom nektek, és az örökkévalóságnak nincsenek hónapjai. Itt az van írva a Jelenések könyve 22. fejezetének első versétől kezdve, továbbá mutatott nekem egy folyóvizet, az életvizét, amely kristálytiszta volt, és amely az Isten és a bárány trónusából fakadt elő. A folyó mindkét oldalán, félúton, a folyó és a város utcái között, életfák álltak, amelyek 12-szer gyümölcsöt teremnek. Minden hónapban meghozzák gyümölcsüket, és a fák levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Az ezeréves királyságban uralkodó állapotok 100%-os leírása. Abszolút és 100%-os bizonyossággal. Elvezethetlek ezzel az Ezékiel 47. fejezetéhez, ahol pontosan ugyanezek a szavak vannak leírva. Mégis ezeket az ige szakaszokat egy nagyon konkrét okból mondom, vagy olvasom fel. Nevezetesen azért, hogy megmutassam magunknak, hogy nem olvashatjuk a Bibliát úgy, mint egy olvasmányt, vagy bármilyen újságot, hanem isteni tekintéllyel kell ismertetnünk Istenünk üdvösségtervét, vagy előterjesztenünk, ahogy az helyes. Itt az Ezékiel 47. fejezetében legalább a Jelenések 22-vel kapcsolatban szeretném felolvasni az ígeverseket. Ezékiel 47, a 12. vers. Viszont a folyó mellett, annak mindkét oldalán mindenféle ehető gyümölcsű fa fog nőni. Olyan fák, amelyeknek levelei nem hervadnak el, és amelyeknek gyümölcse nem fogy el. Minden hónapban érett gyümölcsöt teremnek majd. Nem ugyanezt olvastuk fel a Jelenések 22-ből, pontosan? Isten szava mindig egybevág. Hadd térjünk most rá az est témájára, sietve a Lukács evangéliumának 17. fejezetére. És szándékosan lassabban szeretnék beszélni, mert itt tanító jellegű dolgokról van szó. Ha evangélizálunk, akkor folyamatosan elő kell törjenek a dolgok, tűz kell hozzá, és egy kis lelkesedés is. De egy olyan előterjesztésben, ami profétai vagy tanbeli szempontból fontos, világossá vagy egyértelművé kell tenni úgy, hogy az utolsó ember is nagy nyomon tudja követni és meg tudja érteni. A Lukács 17. fejezetében, amelyet Branham testvér is hangsúlyozott, a hangsúly a 30-ig terjedő verseken van. De a valóság tartalom kedvéért a teljes szövegösszefüggést fel kell olvasnom, amint tudjátok. A 30. vers újra és újra hangsúlyozva lett, különös módon. Pontosan úgy, mint a Jelenések 10-ből, a 7. vers is újra és újra hangsúlyozva lett az összes többi vers előtt. De hiszen tudjátok, hogy mi hogyan kezeljük a dolgokat ezen a helyen. Tisztában szeretnénk lenni a szövegösszefüggéssel, és csak a szövegösszefüggésekből derülhet ki, hogy mit jelent az egyes vers, és mire hivatkozik, hogy világos legyen, ha tudni akarom, hogy mit is jelent a 30. vers, akkor vehetem magamnak azt a bátorságot, hogy a 25. verstől a 35-ig felolvassam magamnak. És akkor megkapom ezt az egy verset, ami a lényeg, az összes többi versek között beágyazódva. Akkor már nem kell értelmeznem, nem kell találgatnom, csak el kell hinnem, el kell fogadnom azt, ami intézve lett hozzánk. Hadd olvassuk el a Lukács 17. fejezetében a 25. verstől. Csak hogy előbb még sok mindent el kell szenvednie, és el kell legyen vetve ettől a nemzedéktől. És amiképpen történt vagy zajlott minden a Noé napjaiban, úgy lesz az ember fiának napjaiban is. Az emberek ettek és ittak, megházasodtak és férhez lettek adva, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és eljött az özönvíz, és mindenkire elhozta a halálos pusztulást. Éppen úgy, mint ahogyan a Lót napjaiban is történt. Az emberek ettek és ittak, vettek és eladtak, ültettek és építettek. Viszont azon a napon, amikor Lót elhagyta Sodomát, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elpusztított. Hadd egyezzük meg magunknak, hogy mindkét alkalommal, Noéval és Lóttal, mindkét alkalommal a teljes megsemmisítésről van szó. Az egyik bement a bárkába, a másik pedig elhagyta Sodomát. De mindkét alkalommal közvetlenül azután jött az ítélet, hogy ez megtörtént. Most pedig olvassuk a 30. verset. Ugyanez lesz a helyzet azon a napon is, amelyen az ember fia kinyilatkoztatja magát. Újra elolvasom ezt a verset, majd folytatom az olvasást. Ugyanaz lesz a helyzet azon a napon is, amelyen az ember fia feltárja, vagy kinyilatkoztatja magát. Aki ezen a napon a háztetőn van, miközben a szerszámai a házba vannak, ne menjen le érte először elhozni azt, és ugyanígy, aki a mezőn van, ne térjen vissza onnan. Gondoljatok, vagy emlékezzetek a Lót feleségére, aki arra törekszik, hogy megőrizze az életét, az el fogja veszíteni, és aki elveszíti, annak meg lesz tartva. Én mondom nektek, azon a bizonyos éjszakán ketten fognak egy ágyban feküdni, az egyik felvétetik, a másik pedig vissza lesz hagyva. Ketten őrölnek majd egy közös kézimalommal. Az egyik felvétetik, a másik pedig vissza lesz hagyva. Erre a tanítványok azt a kérdést intézték hozzá, Uram, de hiszen hol? Ő pedig így válaszolt nekik, ahol a dög vagy a tetem található, oda gyülekeznek a saskesejük is. A szövegösszefüggés nagyon egyértelmű, és az ember fiával kapcsolatosan összesen 3 szókifejezés szerepel. Vagy fogalom. Az egyik, amikor az ember fia kinyilatkoztatja magát. A második, amikor meglátjátok az emberfiát eljönni az ég felhőiben. És a harmadik, amikor meglátjátok az emberfiának jelét az égen feltüntetve. Nos, képeseknek kell lenni ezt a három dolgot bibliai szempontból kategorizálni, vagy csoportosítani ahhoz, hogy tudjuk, milyen kontextusba tartoznak. Itt a Lukács 17-ben ez mindannyiunk számára nagyon világosnak tűnik. Egyrészt ott volt Noé, Isten kinyilatkoztatta neki, hogy mi fog történni, ő volt a próféta, ő fellépett az üzenettel, aztán elérkezett a ma bizonyos közhírététel idejének a befejeződése, amelyben egyidejűleg megépült a bárka is. És akkor Noé bement a bárkába, és eltelt 7 nap, és a 7. nap után jött a halálos pusztulás. Semmi értelmezés nem történt, semmi prédikáció, hanem Isten aszerint cselekedett, amit meghirdetett, vagy bejelentett nevezetesen, hogy esni fog az eső. Az sem történt, hogy valaki körbejárta volna a bárkát, és azt mondta volna, szeretném, most szeretnék nektek mondani valamit. Így és így áll a helyzet. Hanem az történt, hogy előzőleg nem hallgattak, most pedig megtapasztalták és látták, hogy mi történik. Nevezetesen, hogy Isten szava szó szerint beteljesedik. És ez az, ami számít. Nem az értelmezés, hanem Isten szavának szó szerinti beteljesedése. Hogyan volt az Ábrahám és Lót idejében, hiszen párhuzamosan zajlanak a dolgok, ugyanabban az időben éltek, azzal a különbséggel, hogy Ábrahám egyáltalán nem volt Sodomában, Lót pedig később ki lett szólítva onnan. Mi történt? Ugyanazon a napon, amikor Lót elhagyta Sodomát, tűz és kénkő esett. És a tűz leesett, és elégette, amit csak el lehetett égetni. Lót felesége pedig, aki körülnézett, só oszloppá változott. Ez esetben sem történt semmi értelmezés vagy magyarázat, hanem szó szerinti beteljesedés annak, amit Isten mondott. Igaz-e vagy sem? Már most találkozunk a Malakiás próféta által mondott ígérettel az Úr napjáról, amely eljön, és amely úgy fog égni, mint egy kemence. Azon a napon a gonoszok olyanok lesznek, mint a szalma és a rőzse, és az Úr napja, amely eljön, megégeti őket. Ezt is szeretném felolvasni, talán csak ezt az egy részt, a 2. Péter 3. fejezetéből, hogy mindannyian, akik ennyire új szövetségi beállítottságúak vagyunk, maradjunk is meg ennél. 2. Péter 3.10. Hanem az Úr napja úgy fog eljönni, mint egy tolvaj, amelyen az egek egy csattanással elmúlnak. Bocsánat, Kupfer testvér, kicsit túl gyors voltam, hiszen le kell fordítanod. 2. Péter 3.10. Hanem az Úr napja úgy jön el, mint egy tolvaj, amelyen az égbolt egy csattanással elmúlik, ugyanakkor az elemek is. Lángoló tűzvészben feloldódnak, és a föld megemésztődik az emberek minden művével együtt, amely rajta van. Aztán az ígéret, mielőtt eljön az Úrnak ez a rettenetes napja, amely úgy fog égni, mint egy kemence, az Úr azt mondta, vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, én elküldöm nektek Íjést a prófétát. És amikor ennek a szolgálatnak ez az időszaka véget ér, akkor kell, hogy legyen egy végkövetkeztetés, akkor a tűznek le kell hullania. Ha ez nem következik be, akkor Isten nem azt mondta, amit gondolt, vagy nem azt gondolta, amit mondott. Amikor az emberek azt állítják, hogy Branham testvér ügyével minden véget ért, akkor egyszerűen azt kell mondani, voltaképpen azzal, vagy akkor kezdődött el igazán. Mert az ő hazamenetelének pillanatával az egész vallásos világ tudott valamit ugyan Isten nagyszerű emberéről, William Branhamről, Istennek egy olyan nagyszerű emberéről, akihez nem lehetett más embert hasonlítani. De senki sem tudott semmit egy isteni üzenetről, egy íjésről, egy helyreállítás vagy visszaszolgáltatásról, mindarról, aminek még el kellett jönnie. És soha nem fogom elfelejteni azt a napot, amikor 1966 áprilisában, és azután is 1969 decemberében, amikor beszélgetés közben ültem Branham testvérnővel és Stetsklev testvérekkel, akik ott voltak, szó szerint megkérdeztem tőlük. Branham testvérnő, mondd, amíg a férjed még élt, tudatos voltál el, hogy mi volt a lényeg az ő szolgálatára nézve? És ő egyszerűen azt mondja, nem, én nem tudtam. Mit akarok ezzel mondani? Vannak ma emberek, akik végig aludták ezeket az éveket, viszont most jönnek az Isten országával kapcsolatos összefüggéseket se nem látják, és fel sem ismerik, nyugtalanságot keltenek, olyan állításokat tesznek, amelyeknek nincs valóságtartalmuk, és alapjuk sincs. Minden, amit Isten tesz, mindig összhangban lesz az ő szavaival. Noé bement a bárkába, de előtte volt a bejelentés, a közhírététel, esni fog az eső. Lót kijött Sodomából, de előtte volt a bejelentés, a közhírététel, felégetem Sodomát és Gomorát. Mindkét esetben bekövetkezett az, amit Isten mondott. Ugyanennek kell megtörténnie, és meg is fog történni ebben a nemzedékben. Amikor az a szolgálat azon feladat körül, amelyet Isten kitűzött magának, beteljesedett vagy tökéletesítve lett, akkor a gyülekezet felvétetik úgy, ahogyan Lót is kiment, és ahogyan Noé is bement. Branham testvér ezt is megmondta szó szerint. Milyen csodálatos, hogy az egyik kiment, a másik pedig bement. Egy arra utaló jel, hogy a menyasszony kijön minden felekezetekből, és bemegy Krisztusba, mert csak ő benne vagyunk biztonságban és védelemben. De a célkitűzés vége, a testünk átváltozása és az elragadtatás kell, hogy legyen. És akkor a tűznek le kell hullania, ha valaki azt mondja, hogy már minden megtörtént, és már nem kell várnunk semmire, akkor ez éppen, hogy nem így van, hanem minden abban a sorrendben fog megtörténni, ahogyan Isten megmondta. Nézzétek meg, vagy vessetek velem egy pillantást a Máté 24. fejezetére. Máté 24. fejezetére. Itt először is azokról van szó, akik meg fognak jelenni, sőt, csodákat és jeleket is fognak tenni, és azt fogják mondani, hogy a pusztában van, és így tovább. De a 27. versben az van írva, hogy így lesz ez az ember fiának eljövetelével is. És most itt ugyanaz a kifejezés következik, mint a Lukács 17-ben, mert ahol a tetem fekszik, oda gyülekeznek a saskesejük. Pontosan ugyanaz a dolog. Ugyanaz, aki kinyilatkoztatta magát, ugyanaz lesz, aki el fog jönni újra, hogy hazavigye az öveit, akiknek kinyilváníthatta magát, hazavigye őket. A kinyilatkoztatás és a hazahozatal között van egy bizonyos különbség, vagy egy bizonyos időtartam. A között, amit be kellett jelenteni és hirdetnie kellett, és azután, amíg a dolog megvalósulhat. Ez idő között, vagy időközben, ami külön választásunk, ami kioktatásunk, ami felkészülésünk, és ezt az időt ki kell használnunk, és nagyon jól tudjuk, hogy az elragadtatás után jön a nagy nyomorúság időszaka, amelyben a nap elveszíti a fényességét, a hold vérré változik, és a csillagok lehullanak az égről. És vannak emberek, akik azt mondják, hogy az Úr már eljött, miközben a hold még mindig úgy ragyog, mint mindig, és a nap is, a csillagok is ott vannak, ahol voltak. És mindent semmibe vesznek abból, ami meg van írva. És ezt nem bírom elviselni. Ha valaki megértette és felfogta, hogy Isten és az ő szava mennyire szent, akkor nem mer a Szentíráshoz még közeledni sem, ha csak nincs rá isteni felhatalmazása, hogy a dolgokat úgy osztályozza, ahogy azokat Isten látta és leíratta. Hadd tartsuk szem előtt, az elragadtatás után jön a nagy nyomorúság, amerről meg van írva. Imádkozzatok, hogy erőt kapjatok, méltók legyetek megmenekülni mindattól, amiknek el kell jönnie az egész föld kerekségére. Olvastátok-e már? Lukács 21. fejezet, szívesen elolvashatjátok. De most olvassuk el a következő verset a Máté 24-ből. Itt az van írva akkor, a Máté 24, a 29. vers. Hanem közvetlenül vagy rögtön a nyomorúság azon ideje után, a nap elsötétedik, és a hold elveszíti fényességét. A csillagok lehullanak az égről, és az ég hatalmasságai vagy erői megrendülnek. És akkor jelenik meg az emberfiának jele a mennyen, és akkor fogják az emberfiát meglátni az ég felhőjén jönni nagy hatalommal és dicsőséggel. Két különböző eljövetel. Az egyik eljövetel a felvételről beszél, ketten fekszenek majd egy ágyon, ketten őrülnek majd egy malomban, ketten lesznek egy mezőn vagy szántóföldön, az egyik felvételik, a másik visszamarad. Itt a nagy nyomorúság időszakát követően a zsidókhoz való eljöveteléről van szó. És hadd olvassam fel ezt nektek nagyon világosan Isten szavaiból, hogy tudjátok, hogy ez esetben nem azért jön, hogy hazavigyen minket a nyomorúság ideje előtt. És akkor ez a csodálatos isteni rend, hogy csak a nagy nyomorúság ideje után veszíti el a nap és a hold a ragyogását vagy fényességét, és a csillagok lehullanak az égről, és az ég erői megrendülnek, és azután ez áll írva. 30. vers. És akkor megjelenik az emberfiának a jele az égen, és akkor a földön minden nemzetsége jajveszékelni fog. Ha valaki azt állítja, hogy az emberfia már visszajött, de hiszen a mennyasszony még itt van, a nyomorúság ideje még nem érkezett el, és még nem jajveszékelt egyetlen nemzedék sem a földön, és még nem látta senki az emberfia jelét az éken. Még mindenki ünnepli az ünnepeit, hamarosan farsang lesz. Senki sem sír, senki sem jajgat, mindenki vidám. És mégis vannak emberek, akik azt állítják, hogy mindez már beteljesedett, anélkül, hogy ténylegesen megtörtént volna. Nem. A mi Istenünk egy valóságos Isten. Hadd lapozzunk ehhez az ígéhez, amit az imént olvastuk, a Jelenések könyve első fejezetéhez. És látni fogjátok, hogy ez az eljövetel itt pontosan ugyanazt mondja, amit itt most olvastunk. Jelenések könyve első fejezet, a 7. vers. Íme meglássátok, eljön a felhőkkel, és mindenki szeme meglátja őt, még azok is, akik átszúrták őt, és jaj, veszékelni fog a föld minden nemzetsége miatta. Igen, amen. De akkor már úgy jön el, mint az Úr, mint a mindenható. Hadd olvassam fel a 8. verset, én vagyok az Alfa és az Omega. Ezt mondja Isten az Úr, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Nos, lehetetlen eltéveszteni a dolgokat. Mit mond Zakariás próféta? Rátekintenek majd arra, akit átszúrtak, és minden nemzedék sír és jajveszékelt önmagáért. így van megírva, nem de? Tehát a Bibliában minden csodálatosan el van rendezve. És higgyétek el nekem, ez engem is lenyűgöz. Az, hogy Isten, a próféták és az apostolok, akár az evangéliumok, akár az Ószövetség, akár az Új Szövetség, milyen csodálatos módon és milyen harmonikusan össze van hangolva minden egymással. Csak hogy nekünk rá kell hangolódnunk erre az isteni harmóniára. És ez nem itt fent történik a fejjel, hanem a szívünkben kell megtörténnie a Szent Szellem által. Amikor az Úr újra eljön, minden szem számára láthatóan, még az őt átszúró zsidók számára is, az egy más eljövetel lesz. Nem az az eljövetel, hogy hazavigye a menyasszonyt, hanem, hogy kinyilatkoztassa magát az ő népének. És akkor majd rátekintenek arra, akit átszúrtak, és felteszik maguknak a kérdést, honnan szerezted a sebeidet? Ő pedig azt fogja mondani, a barátaim házában kaptam őket, vagy lettem ellátva velük. És fel fogják ismerni őt, akit átszúrtak, és úgy fognak jaj veszékelni, ahogyan az ember egyetlen fiát siratja, vagy gyászolja. Amikor ezeket a szavakat olvasuk, azt kell mondanunk, még a bolond sem tévedhet el. Ha megvan benne a jó szándék arra, hogy a kinyilatkoztatott íge isteni nyomdokaiba lépjen, akkor semmi értelme, hogy itt-ott kiragadjon egy idézetet a szövegösszefüggésből, és még tekintét is adjon a dolognak azzal, hogy azt mondja, a próféta mondta így. A próféta nem tudott és nem is akart más mondani, és nem is mondott mást, mint amit Isten már minden prófétán és apostolon keresztül kijelentett. Nem létezhet másként. Az, amit Isten mondott, mindig összhangban kell, hogy legyen, és összhangban lesz. Tehát még mindig várjuk a beteljesedést, a tökéletességre jótást. Amennyire én meg tudom ítélni, még a kihívás, a különválasztás sem történt meg teljes egészében. Isten elhívott, különválasztott egy törzset, nevezzem így, hogy lehetőséget kapjunk arra, hogy közhírét tegyük, a felhívást az egész világba, vagy az egész világba hangoztassuk, vagy vigyük. Isten mindig is így csinálta, nem állt a Branham testvér mögött egy gyülekezet, és emberek az ország számos városaiban, hogy eljuttathassa, vagy továbbítani tudja az íge üzenetet, vajon most nem úgy alakította Isten, hogy mi is hordozhatjuk a már közhírétett íge üzenetet, és az elraktározott táplálékot, hogy kegyelemből ki tudjuk osztani azt? Ó, milyen hálásak lehetünk, hogy Isten ilyen kegyelmesen ránk tekintett, és bevont bennünket az ő ígébe és az ő akaratába. És ezért történnek mindezek a lövések, a támadások, amelyek nem a pozódba mennek, hanem mindig olyan szépen a célt tűzik ki, azt akarják eltalálni. Másfelől ez is egy nagyon szép jele annak, hogy Isten van valami, Istennek van valami terve velünk. Nem elbizakodottságból mondom ezt, hanem azért mondom, mert igaz. Istennek van egy terve, van egy programja, és Istennél nincs véletlen. Az meg lehet, hogy mi néha valahol véletlenséget látunk, de Isten nem látja. Istennél minden meg van tervezve, és mi ennek az isteni tervnek egy része vagyunk. Isten kifejezetten úgy akarta, hogy az ő kinyilatkoztatott ígéje az egész világba eljusson. Nem egy értelmezés, nem egy vélemény, hanem Isten egész tanács határozatának közhírététele, a kinyilatkoztatott igazságok fényében, amelyeket Isten ebben az időben újból a gyertyatartóra állított. Lehetetlen, hogy a régi kitaposott útakat járjunk. Mi kijöttünk, külön váltunk, és reméljük, hogy nem vettünk magunkhoz egy újabb babiloni köppenyt, ami alatt rejtve maradtak bizonyos dolgok, hanem kijöttünk Babilonból, és Babilon is ki lett véve belőlünk. Legyünk egyértelműek, hányan kijöttek az akkori Babilonból a reformáció idején, és kijöttek, és újra, hogy új dolgokat jegyezzenek fel, régi dolgokat aztán magukkal hurcoltak Babilonból, mint a Szent Háromságot és az összes keresztségi gyakorlatokat, és minden más olyan dolgot, ami nem biblikus. De Isten elküldte egy prófétát, hogy leleplezze az egészet, hogy megmutassa nekünk a szabadságot, és még mindig megmutatja, hogy hol siklott el a dolog, hogy elővegye a helyre igazítást, és kegyelemből fel és elismerhetjük ezt. Belsőleg egyetérthetünk vele, és azt mondhatjuk, Uram, ezt csodálatosan cselekedted. Ezt és így ígérted a te ígédben. Így tapasztaltuk meg, és így látjuk most is megtörténni. Az Isten országáról szóló evangélium hirdetve kell, hogy legyen a tanúságtételként minden népnek. Nem egy valamilyen evangélium, hanem az Isten országának evangéliuma. Ezt az isteni örömüzenetet, amely mindent tartalmaz abból, amit Isten megígért. És akkor mi is vidámak leszünk. Minden szenvedés, félreértés és bármi más ellenére, ami még úgy úton van. Szem előtt tartunk egy célt. Tisztában vagyunk azzal, hogy kiben hiszünk. Tudjuk, hogy ki szólt hozzánk, és hálásak vagyunk, hogy követhetjük őt. Ha Isten megajándékoz kegyelemmel, akkor mindezeket a dolgokat tanilag is szépen, apránként Isten segítségével a helyére tesszük. Nehogy azt gondoljátok, hogy úgy jövök ide, mint aki tud valamit. Ugyanannyit tudok, mint bárki is, ugyanolyan keveset is. De úgy van, hogy egyszer csak világosság támad, egyszer csak jön az ihlet, egyszer csak elkezdenek összeillesztődni a dolgok, és akkor már nem tudod többé becsukni a szemet, akkor nyitva kell tartani, és a Biblia minden szakaszából felragyog a fény. És úgy látod az összefüggéseket, ahogy Isten gondolja őket. Természetesen el kell ismernünk, hogy az egész Ószövetségben és az evangéliumokban is végig a zsidókról van szó, és arról, hogy mit jelentenek ez a nemzeteknek, vagy mi van a nemzetekre kitűzve, és hogy mi történt akkor, és mi történt Krisztus után 17-ben a pusztulással kapcsolatosan, ahol megvan írva, jaj azoknak, akik az időben terhesek, vagy akiknek gyermekeket kell nevelniük, imádkozzatok, hogy megmenekülhessetek, hogy menekülésetek ne télen legyen, és így tovább. Nos, nem könnyű mindezeket a dolgokat sorrendbe állítani, de már is sorrendben vannak. Csak hogy Istennek rövid idő alatt annyi mindent kellett mondani, és nekünk szükségünk van az ő kegyelmére, hogy ezt a viszonylag sokat rövid idő alatt a megfelelő sorrendben rakjuk. Halleluja! Dicsőség és tisztelet az élő Istennek, aki így lehajol hozzánk az ő ígéje által, az ő szellem által, és mi kegyelemből megállhatunk a bárány vére alatt. Odaállíthatjuk magunkat. És ahogy az elején olvastuk, Isten az Úr egy esküvel vállalt kezességet, hogy minden ígérete beteljesedik. Minden ígérete. És ez meg is fog így történni. Ugyanúgy, ahogy Noéval, ahogyan Lót esetében is, hogy ami szó szerint meg lett hirdetve, be lett jelentve, az meg is fog történni. Így lesz ez akkor, amikor az emberfia kinyilatkoztatja magát. Így lesz ez akkor, amikor az ő kinyilatkoztatása az ő népe körében elérte a csúcspontját és befejezését, hogy az, aki kinyilatkoztatta magát, újra eljöhessen, hogy hazavigye azokat, akiknek kinyilatkoztathatta magát. Hát nem csodálatos ez? És ezt mindannyian meg fogjuk érezni. Ez nem lesz egy tanítás, ez egy valóság lesz. Egy óriási valóság. A feltámadás is valóság lesz. A testünk átalakulása valóság lesz. A levegőbe való felemelkedés valóság lesz. Az Úrral való találkozás is valóság lesz. A menyegzői vacsora is valóság lesz. még messziről sem valamilyen prédikáció. A prédikáció most történik, de akkor bekövetkezik az ígehirdetés beteljesedése, amikor valóság lesz minden. Nem örültek-e, hogy Isten megajándékozott minket ezzel a kegyelemmel? Elég egyértelmű volt ez az egész, biztos vagyok benne, biztos, hogy az volt. Biztos vagyok, Isten áldjon meg benneteket, amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Mennyei Atyám, anélkül, hogy tudtam volna, mit mondjak, bejöttem ebbe az oldalsó terembe, ó Uram, felkészülés nélkül, anélkül, hogy a legcsekélyebb dolog is lett volna a szívemben, vagy az elmémben. Uram, Te láttad a Te népedet, és kegyelmesen letekintettél. Te tanítasz minket, Te megerősítesz minket, Te megalapozol minket, minden Istentől érkező szolgálatnak megvan a maga jogosultsága. Te minden szolgálatban valami különlegeset teszel, és ezért köszönetet mondunk neked, és kérünk, hogy továbbra is nyilatkoztasd ki a Te akaratodat, és teljesítsd is azt. Hadd osztozzunk meg abban, amit teszel egészen a végsőkig. Teljes összefüggésben azzal, amit megígértél, és megvalósítasz. Amit megígértél, és meg is valósítasz. Köszönjük, hogy ilyen közzel vagy hozzánk, hogy beszélsz velünk, hogy ég a szívünk, mert a Te szavad eljutott hozzánk. Hűséges Istenem, Te ismered az összes könyörgéseket, az összes szükséghelyzetet, az összes esetleges helyzeteket. Te ismered a körülményeket, Óram. Együtt imádkozunk és kérünk ebben az órában, különösen az Ausztria ügyben. Hűséges Urunk és Istenünk, Te minden átkot áldássá tudsz változtatni, minden igát meg tudsz oldani, szabadságot tudsz adni, megkötözöttségből kivezetni és kinyilatkoztatni magadat. Imádkozunk mindazokért, akik betegen fekszenek valahol, Uram, légy közzel hozzájuk, légy az orvosuk. Nyilatkoztasd ki magad olyannak, amilyen vagy, ami vagy. Az elveszettek számára megmentő, vagy a betegek számára egy orvos, gyermekeidnek egy atya. Nyilatkoztasd ki magad mindig annak, mint aki vagy. Köszönjük neked, Uram. Te lettél a mindenünk. Te tanítasz és intesz minket. Te megerősítesz minket. Te kihívsz minket. Köszönjük neked a prófétai szolgálatot. Köszönjük neked, Branham testvért. Te elkezdted vele az üdvösség történetét utolsó szakaszát. Köszönjük ezt neked. Te elküldted nekünk ki is prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja. Azzal is megismertettél bennünket, hogy az ő üzenete megelőzi a Te második eljöveteledet. És ez így is van. Köszönjük neked ezt, és dicsőítjük a Te magasztos nevedet. És amikor ez a Te üzeneted elérte az utolsókat is a föld végén, akkor bezárul az ajtó. Akkor hazaviszel bennünket, és akkor bekövetkeznek ezen a földön az ítéletek. Urunk, köszönjük neked, magasztalunk téged. Nem akarunk többet mondani. Egy csodálatos kép bontakozik ki előttünk. Halleluja! A Te csodálatos nevednek, áld meg a fiatalokat és a öregeket, szülessenek szívünkben döntések a Te neved tiszteletére és dicséretére. Uram, hadd ismerjük fel az óra komolyságát, és hadd váljon számunkra újból nagyjá Isten üzenete. Urunk, köszönjük neked ezt. Ez nem egy üres tanítás, hanem Isten ígéje. Telve erővel, amely azokban nyilatkozik meg, akik hisznek benne. Szeretet, Uram, hiszen te ismered mindazokat a szíveket is, akikre hatással vannak az ilyen és olyan jellegű beszélgetések, és azt is, hogy milyen belső harcok zajlanak itt és amott.
Legyen, hogy a te kegyelmed által
felismerjük mindannyian, hogy csak a veled való beszélgetés az igazságos, és vezet el bennünket a célunkhoz.
Urunk Istenünk, hiszen minden ember egy hazug,
még akkor is, ha állandóan az ellenkezőjét bizonygatja. Én az igazat mondom neked,
mert te ezt mondtad.
Egyedül Isten igaz, jó lehet minden ember hazug. Istenem, segíts meg minket, szakíts ki minket az emberek befolyása alól, és vezess minket hozzád a te lábaidhoz, hogy hallhassunk téged beszélni.
Akkor jön a kinyilatkoztatás,
akkor jön a tanítás, és akkor jön a világosság. Uram, köszönöm neked. Legyen, hogy a te vérrel megvásárolt nyájad, oda legyen neked szentelve itt és mindenütt a földön. Uram,
hadd legyen nyilvánvaló a te erélyes közbelépésed,
hogy az ellenség szabadon engedje a te népedet, mint Mózes idejében akkor, amikor a parancs elhangzott, engedd kivonulni az én népemet. Uram,
ez meg fog történni.
A tied legyen a hála, a felmagasztalás, a dicsőség és a tisztelet. Meg fog történni, a te néped ki fog vonulni. Halleluja! Felmagasztalás és tisztesség, dicsőség és imádat a te csodálatos és a te szent nevednek. Halleluja! Halleluja! Mennyi atyám, még egyszer kérlek téged arra, hogy ajándékozz meg minden egyes szemét ezzel az isteni egyértelműséggel, és hadd ismerjék fel,
mi a tét most,
nevezetesen, hogy lépést tudjanak tartani te veled, és a te kinyilatkoztatott szavaiddal,
ami mindig összhangban van
a te írott szavaddal. Te és a te szavad Istene vagy.
A te szavad a prófétákhoz intéződött,
te az ígeként testé lettél.
Urunk, köszönjük neked,
és dicsőtünk téged. Legyen, hogy te magad és minden ígéretet kinyilatkoztassék bennünk a te csodálatos és szent neved dicséretére és tiszteletére. Halleluja! Amen.